Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog ember az, aki hozzá menekül. Amen. Köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve énekeljük a 794. számú dicséretünket. A 794. számú dicséretünknek első versét énekeljük, amely így kezdődik: Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név.
Áldás békesség a mai napon az énekek előtt mindig játszunk majd elő egy versszakot, hogy egy picikét eszünkbe jusson az ének dallama, és akkor utána kezdjük majd együtt az éneklést.
Mi segítségünk, örvendező hálaadásunk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg a keresztség szereztetési igéjét. Amely írva található Máté evangéliumának 28. fejezetében, annak 19. és 20. verse által, amely így szól: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, mely által a gyermeketek keresztelésénél szívetekre akar helyezni a mindenható Isten. Írva található Lukács evangéliumának 18. fejezetében, annak 15. és 16. verse által eképpen. Ezután kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, rájuk szóltak. Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneki az Isten országa. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! Mondhatjuk, hogy ünnepnap ez számunkra, hiszen nem hétköznapi dologról van itt most szó, hanem arról, hogy ez a gyermek a keresztség jegye által elpecsételtetik az Úr Jézus Krisztusnak. Befogadást nyer keresztény anyaszent egyházunkba, itt a gyülekezet közösségében, hogy abban a hitben nevelkedhessen, amelyben mi nevelkedhettünk szüleink, keresztszüleink és gyülekezetünk által. A felolvasott igeszakaszunkban először figyeljük meg, hogy Isten Krisztuson keresztül hív magához bennünket. Láthatóvá válik ez számunkra, amikor Jézushoz gyermekeket akarnak odavinni. Akkor a tanítványok valamiképpen felháborodnak, de az Úr Jézus Krisztus mégis magához hívja ezeket a gyermekeket. Izraelben az akkori korban elterjedt szokás volt, hogy a kisgyermekeket elvitték a rabbikhoz, hogy azok kézrátétellel megáldják őket. Ebből kiindulva vitték az Úr Jézus Krisztushoz is a gyermekeket, hogy áldást kapjanak. A tanítványok felháborodása itt arra vonatkozik, hogy ezáltal a gyermek még mit sem fog tudni a törvényről, vagy a hit dolgairól, vagy azokról a szigorú követelményekről, amelyekről megelőzőleg Jézus beszélt Isten országával kapcsolatban. Hiszen abban a korban a zsidóknak fontosak voltak a különböző szabályoknak és törvényeknek a betartása, mivel úgy gondolták, hogy csak így kerülhetnek közel Isten országához. Itt viszont a tanítványok hibáztak, mégpedig abban, hogy itt nem ez a lényeges momentum, hanem Jézus azt hirdeti, Isten országával Isten szeretete jön közel, amely az embert megmenti és újjá teremti. Ez pedig csak elfogadni lehet, mint ahogyan egy gyermek elfogadja a szeretetet. Ahogyan ti is láthatjátok, hogy egy kisgyermek milyen könnyen elfogadja tőletek a szeretetet. A körülöttük lévő emberek viszont azt a feltételt látták maguk előtt, amelyek alapján bemehetnek Isten országába. Ehhez mérten Jézus a gyermek példáján keresztül mutatja meg, hogy Isten országánál nem az emberi teljesítményről van szó, hanem Isten szeretetéről. Ebben a szeretetben benne van az, hogy Isten hív magához, ahogyan Jézusról is olvassuk, hogy magához hívta őket. A keresztségben is azt láthatjuk, hogy Isten magához hívja a kisgyermekeket. Magához hívja és sajátjának mondja őket úgy is, hogy ők még nem tudnak vallást tenni róla. Még nincsenek abban a korban, hogy akármit is tudjanak az Isten dolgairól, vagy esetleg valami törvényt betartsanak. Mégis Isten teljes szeretetével hívja őket, és befogadást nyernek az ő szövetségébe. Ahogyan most ezt a kisgyermeket, akit ma ti Isten színe elé hoztatok, Isten be akarja fogadni az ő szövetségébe, a keresztség által, hogy ebben a szeretetben növekedjen fel, és majd, ha nagyobb lesz, ő maga tegyen vallást a Krisztus Jézusba vetett hitéről. Másodszor azt szeretné Isten az ő igéjén keresztül a szívetekre helyezni ma, hogy ahogy Jézus fogalmazott már korábban az igében, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Isten hívja magához a gyermekeket, viszont ahhoz, hogy a gyermekek elérkezzenek majd hozzá, és megismerjék őt, a szülőknek és a keresztülőknek is felelősségük van, feladata van. Az Úr rátok bízta őt, hogy ti gondoskodjatok testi táplálékáról, védelméről és tanításáról. Ott lesztek, amikor kérdéseket intéz felétek, hogy tanulhasson tőletek. Mert nem csak szülei, keresztszülei, hanem egyrészt példaképei is lesztek gyermeketek számára. Tehát Isten ebben a bizalomban lehetőséget ad a hűségre, a szeretetre, a felelősségre, abban a szolgálatban, amit apaságnak és anyaságnak neveznek. Ez a hűség, szeretet és felelősség szolgálata érvényes még a keresztülőkre is, és a család minden egyes tagjára. Továbbá ez a bizalom arra irányul, hogy majd engedjétek az Úrhoz jönni, és imádságos szívvel nevelitek őt. Sőt, ezen felül a ti felelősségetek az is, hogy ne csak engedjétek Istenhez jönni ezt a gyermeket, hanem hozzátok is. Hozzátok az ige közelébe, a gyülekezet közösségébe, és legyetek számára olyan példák, hogy hiteteket látva ő is akarja követni az Úr Jézus Krisztust. Erre tesztek ígéretet és fogadalmat, hogy úgy nevelitek és neveltetitek hogy majd a Jézus Krisztusba vetett hitéről ő maga tegyen vallást, és tanítványa legyen Krisztus Urunknak. Ti testvéreim, mint szülők és keresztszülők, elhoztátok, engedtétek ezt a gyermeket, hogy egy olyan áldásban részesülhessen, amely Krisztushoz tartozóvá teszi. Hiszen az a megérintés, amely az ottani gyermekeket érte, most a keresztség jegye által a ti gyermekeket érinti. Mivel elhoztátok őhozzá a ti legféltetebb kincseteket. Ez a gyermek még nem tudhat semmit az Úr Jézusról, de már a tulajdonává van téve. És mennyire nagy dolog belegondolni abba, hogy az a sok áldás, mint például ez a gyermek, ami a ti életek során feltűnik, tudjátok, hogy kitől származik. És most az ő kötelékébe helyezitek, engeditek hozzá menni. És ezáltal bekerül ebbe a kötelékbe, az Úrhoz fog tartozni, és a gyermeke lesz, ahogy mindnyájan Krisztus Jézusban azok vagyunk, azok lehetünk. Tehát hitbéli meggyőződéssel tudhatjátok, hogy az az Isten, akit a Krisztus Jézusban megismerhettetek, ott van a mindennapjaitokban, Szent Lelke által. Hogy ezáltal is lássátok, hogy nem vagytok egyedül. Engedjétek tehát Krisztus hívásának, és tartsátok szem előtt felelősségeteket szülőkként és keresztülőként, hogy érezzétek jelenlétét életetekben az élet minden területén. Így legyen, testvéreim. Amen. Most miután azzal a kegyes elhatározással jöttetek ide a templomba, a gyülekezet közösségébe, hogy gyermeketeket az Úr kezébe és Isten szövetségébe, kegyelmébe ajánljátok önmagatokkal együtt, válaszoljatok két kérdésre, őszintén, tiszta szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy egy kisgyermek az Atyafiú Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba a szentkeresség által befogadtassék? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kisgyermekek mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atyafiú Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást Isten és a gyülekezet színe előtt? Most azért tegyünk vallást hitünkről együtt, közösen, felhangon elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyeteves Atyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünk és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, Urunk, Istenünk az Úr Jézus Krisztus által. Hálával vagyunk ezért a gyermekért, aki a család örömére és gyülekezetünk örömére is megszülethetett. Dicsőítünk és magasztalunk, hogy a keresztség jegye által magára ölthette a Krisztust. Kérünk Istenünk, hogy őrizd meg ezt a gyermeket, és engedd, hogy testi-lelki egészségben a te dicsőségedre felnövekedjen, és majd a te tanítványoddá legyen. Áld meg családját, hogy hídben és szeretetben tudják felnevelni. Te légy az ő támaszuk, segítségük a nehezebb időkben is. Hallgass meg bennünket, a te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Judit, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Isten és az Atya áldja és szentelje meg e kisgyermeket. Nevelje fel őket szüleinek örömére, Anya Szent Egyházunk hasznos tagjává, végül pedig juttassa az ő örök dicsőségébe. Amen. Folytassuk tovább istentiszteleti alkalmunkat. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Halljátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteinek első részében, annak 15-től a 26. terjedő versekig. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság is volt velük együtt, és így szólt. Atyám fiai férfiak, be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott, és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez azután mezőt szerzett ennek a gonosztetnek jutalmából, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt. Ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén, Akeldamának, azaz vérmezőnek. Így van megírva a Zsoltárok könyvében. Legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amik közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János kerességétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor felállítottak kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak. Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását, szívünk befogadását és annak meghallását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünk és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, kegyelmes Istenünk az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Áldunk és magasztalunk téged a nagy kegyelmedért, melyet szüntelen megtapasztalhatunk te nálad. Dicsőítünk jóságodért, hogy minden időben meghallgatsz bennünket. Van kit megszólítanunk. Magasztalunk azért, hogy a te kezedbe tehetjük életünket, annak minden egyes apró mozzanatával. És nem kell attól félnünk, hogy te nem hallgatsz meg bennünket. Hálával vagyunk, hogy a te bölcsességeddel és hatalmasságoddal, ura vagy ebben a földi életben minden félelmünknek és próbatételünknek. Mégis esedező szívvel állunk meg előtted, mert sokszor megfeledkezünk jó téteményeidről. Kérünk, hogy bocsáss meg annyi vétkünket, add, hogy le tudjunk borulni előtted, megvalva bűneink sokaságát. Ezért is kérünk, hogy könyörülj rajtunk kegyelmeddel. Kérünk ezen a mostani alkalmon, hogy nyisd meg a mi szívünket és fülünket a hallásra. Add, hogy megérthessük igéd üzenetét, hogy lelki táplálékul szolgáljon a mindennapjainkban. Küld közénk szent lelkedet, így kérünk, halld meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a már hallott ige szakaszból, tehát az apostolok cselekedetei első fejezet 21. és 22. verseit olvasom a következőképpen. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől, addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Talán vannak, akik még emlékeznek arra, hogy egy ezüst színű kombi autóval költöztünk ide Miskolcra. Kicsit korábban a kislányunk születése miatt vásároltuk ezt az autót. Négy fő kritériumot tartottam szem előtt a típus kiválasztásánál. Megbízhatóság, gazdaságos fenntarthatóság, megfelelő méret és a gyerek miatt klíma. Természetesen volt egy ötödik tényező, a rendelkezésre álló keretösszeg. Hát ez sem volt korlátlan, ezeket is figyelembe kellett venni. Mivel nagyon népszerű típust választottam az említett kritériumok miatt, olyat, amit könnyen lehet javítani, a szerelők jól ismerik, ha esetleg elromlik, a használt autó piacon rengeteg volt belőle. A megadott kritériumok alapján elkezdtem szűrni, és több száz ilyen autó jelent meg. Végül elkezdtem ezeket bezárogatni a honlapon, vagy az interneten is, maradt vagy 25. És aztán ezt a 25-öt néztem végig jó alaposan, és végül ezeket is, amit valamiért nem tartottam megfelelőnek, bezárogattam, és maradt három. Három olyan autó, amit aztán úgy éreztem, hogy bármelyik jó lehet, legalábbis az internetes információk alapján. Végül a három közül vettem meg egyet, és Istennek hála jó döntésnek bizonyult. A mai igében is választásról olvasunk, méghozzá egy nagy létszámból, mint egy 120 főből választottak egy embert apostolnak. Ennek a választásnak az üzenetét vizsgáljuk ma meg, különösen azért, mert ez a mai ige, és presbiter választásra is készülünk, ahogyan azt a múlt héten mondtam, az istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk, amikor elindul hivatalosan is a presbiter választás folyamata a gyülekezetünkben. Az ige szakasszal kapcsolatban fontos előre bocsátani, hogy az egyház történet folyamán nem alakult ki egységes nézet a bibliai történet értelméről, és szinte fele-fele arányban gondolják úgy, mint bibliaolvasó emberek, mint nagynevű teológusok, hogy helyes vagy helytelen döntés volt ott, ebben az 50 napban Jézus mennybe feltámadása, és a mennybe menetel és a pünköst között megválasztani Mátyást apostollá. Ebben a tekintetben nem ígérek megoldást, mert ha 2000 év óta nem sikerült megérteni, akkor az azért lehet, mert minden bizonnyal nem ez a fontos üzenete az igének. Még akkor sem, hogyha egyébként minket talán ez érdekelne a legjobban. De nem ez a legfontosabb üzenet. Jézus kereszthalála, feltámadása és mennybe menetele után a tanítványoknak együtt kellett maradniuk Jeruzsálemben, Jézus útmutatása szerint, hogy megtörténjen a Szentlélek kitöltetése, ami után indulniuk kellett a missziói szolgálatra. Tudjuk, hogy együtt voltak valóban az Úr útmutatása szerint, éjjel-nappal, nem kevés idő ez, pláne úgy, hogy nem tudták, hogy mennyi lesz. Nem azt mondta Jézus, hogy maradjatok itt 10 napot, hanem hogy amíg el nem jön az az idő, amikor kitöltetik a Szentlélek. És mit látunk, hogy mivel töltik ezt az együtt való időt? Imádsággal és az Úr dicsőítésével. Ez annyira jó dolog, hogy nem az volt, hogy mesélgessünk sztorikat, és te honnan jöttél, milyen volt a gyerekkorod. Biztos ez is fontos, de a legfontosabb az volt, hogy dicsőítették az Urat. Egyszer egy barátom azt mondta nekem, hogy milyen kiváltságos a lelkipásztor helyzete, hiszen az a munkája, az a feladata, hogy Isten igéjét tanulmányozza. Irigykedve és ámulattal beszélt róla, hiszen ő ezt Komoly teológiai háttér tanulmányok nélkül a családi élete és a munkahelye mellett igyekszik megvalósítani, hogy olvassa a Bibliát és próbálja megérteni. Valóban egy kiváltságos helyzet, és nagy felelősség is egyben. Ugyanakkor sajnos a lelkészi szolgálat sokkal szerteágazóbb, de kétség kívül egy lelkésznek több ideje kell, hogy legyen, hogy Isten igéjét tanulmányozza, mint egy laikus embernek. Itt azonban nem csak ezzel találkozunk, hogy volt egy ember a 120 közül, aki az Isten igéjét magyarázta, hirdette, hanem hogy ők mind a 120-an ezt csinálták. Mindnyájan az ige tanulmányozására, az imádságra, az Isten dicsőítésére voltak együtt. És a közös imádságban, a közös dicsőítésben sokkal több erő van, mintha csak kiáll valaki, és ő mondja egyedül. Hát így voltak együtt, és Péter egyszer csak előállt a 41. és a 69. Zsoltár alapján arról beszélni, hogy szükséges az időközben öngyilkossá lett Júdás helyére választani egy 12. apostolt. Hát itt van a nehézsége az igének, ugyanis a teológusok véleménye évszázadok óta szinte fele-fele arányban oszlik meg úgy, hogy egyesek szerint ez egy helyes döntés volt, kellett választani egy 12. apostolt, mások pedig úgy gondolják, hogy nem kellett választani, hiszen Jézus később elhívta Pétert, vagy Pált. És így gyakorlatilag ő már 13. apostol lett, van is egy ilyen könyv, aminek ez a címe a 13. apostol. Hát véleményt meg tudnék fogalmazni, nekem is van véleményem, de ez csak egy lenne a sok százezer vagy millió közül, és nem az én véleményem az érdekes. Nézzük meg a döntés hátterét, és ezek fényében annak megítélésének lehetőségét. Akik úgy gondolják, hogy helyes volt Mátyást megválasztani, azok így érvelhetnek, hogy bizony hosszú ideig voltak együtt, végig imádkoztak, dicsőítették az Urat, és elég nagy ezek alapján a valószínűsége annak, hogy sokkal érzékenyebbek voltak az Úr akaratára, mint ahogyan arra mi képesek vagyunk. Tehát gondoljuk el, amikor együtt vagyunk napokon keresztül, együtt alszunk, együtt kelünk, reggeltől estig imádkozunk, dicsérjük az Urat, akkor az tényleg annyira rá vagyunk hangolódva, hogy elképzelhető, hogy sokkal jobban tud az Úr velük beszélni. Aztán a Péter által idézett ószövetség igehelyek értelmezhetők így is, helyesnek tűnik. Jézus egyértelműen 12 tanítványt hívott el, és logikus volt, hogy pótolják a hiányzó Júdás személyét. És sokan úgy vélik, hogy bár az Úr egyértelműen elhívta Pált, őt a pogányok apostolául hívta el, és a 12 apostol pedig Izrael népéhez küldetett, Izrael 12 törzse szerint. És ezért volt, mondják, helyes megválasztani Mátyást is apostolnak. Akik pedig elhamarkodottnak gondolják és hívásnak az apostol megválasztását, így gondolkodhatnak, hát ha meg kellett választani abban a várakozással teli időben még egy apostolt, akkor Jézus a mennybe menetele előtt miért nem mondta ezt meg? Vagy miért nincs leírva a Bibliában? Mert erről nincsen szó, hogy én elmegyek, válasszatok helyette, a Júdás helyett még egy ember. Aztán Jézus maga hívta el Pált, ahogy azt említettem is, és akkor ő már 13. apostol, illetve azzal is szoktak érvelni, hogy hát Mátyás szolgálatáról nem tudunk semmit. Tehát akkor következtetnek rá sokan, nem is volt igazi apostol, mert ki tudja, hogy csinált-e valamit. Azért nem kell mindenképpen ítéletet mondanunk, pálcát törnünk Péter és a többiek feje fölött, pró vagy kontra, mert a Szentírás sem mond ítéletet fölöttük. Beszélgetni róla jó, a héten volt is valaki, akivel egy jót beszélgettem erről, érvelni jó, de összeveszni nagyon nagy dőreség lenne bárkinek ilyen miatt. Nos, hát ha ezt nem is tudjuk biztosan megérteni, eldönteni, van más fontos üzenet az igének számunkra. És talán a legfontosabb, hogy felállítottak alapvető kritériumokat a megválasztandó személy tekintetében. És ez így hangzik, amit fel is olvastam. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Tehát azt mondják ki, hogy végtelenül fontos, hogy legyen az illető szemtanú. Szemtanúja Jézus életének a kezdetektől, a legelső pillanattól kezdve egészen a mennybe menetelik. És hiszem, hogy ez a legfontosabb alapelv az egyházi tisztségviselők választásakor ma is. Ez a legfontosabb szempont. Olyan személynek kell lennie, aki ismeri Jézus Krisztust. Aki nem csak hallott róla, aki nem csak tökéletesen lekonfirmált, aki ismeri a heidelbergi KT-t betű szerint, hanem olyan ember, aki találkozott Krisztussal, ismeri őt, mint megváltóját. De még ennél is többről van szó. Azt mondták ugye az apostolok, hogy olyan valaki kell, aki Jézus életét ától cettig nem csak úgy, mint Lukács, hírekből, mások szája szerint ismeri, hanem ő maga az elejétől végig tapasztalta, átélte, hogy mit csinált Jézus Krisztus. És ez igaz az egyházi tisztségviselők megválasztásakor is. Mert azt mondom, tudom, hogy először megdöbbentő lesz, de azt mondom, még az sem elég, hogy valaki ismeri Jézus Krisztust. Még ennél is többre van szükség. Nem elég csak azt tudni, hogy Krisztus az én megváltom, és nem elég csak ezt hinni. Ha valaki elöljáró lesz, akkor az ismerje az Isten teljességét. Az ismerje a Szent Háromság Istent. Gondoljunk bele, van, aki csak a kegyelmes Istent akarja ismerni. Aki mindig szeret, megbocsát, irgalmas, segít. Állandóan ezt mondogatják. Ezzel szembesítenek egyébként bennünket. Ma a liberális világ. Miért vagyunk ilyen kirekesztőek? Hát miért prédikáljuk azt, hogy az Isten szeret, hogyha azt mondjuk, hogy vannak dolgok, ami meg nem helyes. Hát ha Isten szeret, akkor úgy szeret, ahogy vagyok, nem? Nem. Az Istennél, mint egy családban is van egy rend. A gyereket se úgy neveljük, hogy akármit csinál, mindenre azért, mert szeretjük, azt mondjuk, hogy az jó. Tehát nagyon fontos, hogy Isten igazságos és ítélő is. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy egyébként a kegyelem értelmezhetetlen az ítélet nélkül. Aztán van, aki csak Istent ismeri, és Jézus megmaradt karácsonyi ajándéknak, csecsemőnek, kedves fiatalembernek, akit szörnyű körülmények között megöltek. Érezzük, hogy itt is nagy hiányosság van. Aztán van, aki a Szentlélekkel foglalkozik csak. Minden szellemi szinten akar megoldani, majd a lélek elvezet, majd megtanít, majd kijelenti, a Bibliát majd olvasom, amikor a lélek erre indít, majd elmegyek templomba, amikor a lélek erre indít, majd meglátogatok valakit, amikor a lélek erre indít, majd adakozok, amikor a lélek erre indít, és mindenre ez a válasz, hogy majd a lélek indít, akkor ez megint nem az Isten teljességének az ismerete. És van olyan is, aki mindig imádkozni akar, ez is megbotránkoztató első hallásra, tudom. Van, aki mindig imádkozni akar, van egy olyan lelkész kollégám, aki mesélte jó pár évvel ezelőtt, hogy egy nagy gyülekezeti alkalomra készültek, és egy kis csoporttal megbeszélték a feladatokat, miket kell csinálni, és akkor mondja a kollégám, hogy és akkor ki fogja a teát megfőzni, és akkor valaki azt mondta, hogy hát imádkozzunk érte, és mondta, hogy nem imádkozunk érte, ezért nem imádkozni kell, hanem meg kell engedni a vizet a lábasba, és fel kell tenni megfőzni. Ezt nem kell elkérni. Tehát nem, van, amikor átesnek az emberek abba a végletbe, hogy mindenért imádkozunk, aztán majd valaki csinálja meg a feladatokat, és van sokkal gyakrabban előforduló hiba, baj, amikor pedig csak csináljunk mindent, aztán majd a végén esetleg imádkozunk, vagy nem. Tehát fontos, hogy biztos, teljes Isten ismerete és tapasztalata, kapcsolata legyen Istennel egy egyházi megválasztott személynek. És fontos, hogy legyen egészséges önismerete is, hogy tudja elkötelezni magát a szolgálatban, áldozatot vállalni, és az élet minden területén az Urat tenni az első helyre. Ha az igaz, valós istenismeret ezzel párosul, akkor a hívő ember családja, barátai, munkája nem fog kárt szenvedni a szolgálata miatt. Nem fog kárt szenvedni. Meg fogja találni a megfelelő egyensúlyt e kettő között, vagy a sok között, család, munka és a szolgálat. Meg fogja találni. Mert nagyon fontos, hogy a szolgálatra nem mehet rá, nem mehetnek rá az emberi kapcsolataim. Isten nem várja azt, hogy én annyit szolgáljak, hogy ne találkozzak az anyámmal, meg a nagyanyámmal, meg hogy ne tudjak beszélgetni a barátaimmal. Ezt Isten nem akarja. A választásnál tehát fontosak voltak ezek az alapelvek annak idején, és mint látjuk, fontosak ma is. Aztán lényeges az ige vezetése. Volt egy általános vezetés, egy alapelv, meg kell választani, be kell tölteni, a 12 személynek meg kell lennie, ahogy azt Jézus mondta. Ezt követően konkrét igei vezetést találtak. Nagyon jó, ha ez van, de nem lehetünk biztosak abban, hogy mindig kapunk. Nincs rá ígéret, hogy mindig mindenre lesz igei vezetésem. Konkrét igei vezetésem. És rendkívül fontos különbséget tenni a valódi, konkrét igei vezetés között, és a között, hogy én valami véleményemet, gondolatomat egy igével alátámasztom. Nem ugyanaz. Nagyon nagy különbség van. Az egyik az, hogy én a véleményemhez, az én igei összességében, egy globális látásomhoz hozok igéket, amivel ezt alátámasztom, de ez egy vélemény. Az igei vezetés az más. Azt tudom, hogy ezt Isten pont nekem mondja. Érzem, hogy ezt kell csinálni. De ahogy mondtam, ez nem történik meg minden nap. Látjuk, hogy ezen szűrők szerint a 120 személyből végül ketten maradtak. Ketten. És nem érezte úgy a többi, akik kimaradtak, hogy ők kevesebbek, értéktelenebbek, hanem látták, hogy a megnevezett kritériumok objektívek, és azoknak ők nem biztos, hogy megfelelnek. Ráadásul az egyházban, mint tudjuk, minden tisztség szolgálat. Szolgálat. Szolgálatra és nem uralkodásra adatot. Azt mondja Jézus, aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a legkisebb, vagy legyen mindenkinek a szolgája. Az egyházban a szolgálatnak nem a dicsősége nagy, hanem a felelőssége. Nem a dicsősége nagy, hanem a felelőssége. Isten előtt állunk és vállalunk valamit, nem uralkodásra adatot, hanem szolgálatra. Ahol a tisztségviselők uralkodni akarnak, ott elkezdik megrostálni a közösséget, és a megmaradt közösség rendkívül egysíkúvá és szürkévé válik, egyszínűvé. A sokszínűség, a változatosság eltűnik, hiszen kirostáljuk, kiperegnek azok, akik nem pont úgy látnak, gondolkodnak, mint ahogy mi. Apostollá választatni tehát itt sem dicsőséget jelentett, hanem a legnagyobb felelősséget és szolgálatot, sőt végül a mártír halált, mert mindegyikükkel ez történt. Végül pedig, amikor ezen alapelvek szerint lecsökkentették a lehetséges jelöltek számát, átadták teljesen Istennek a választást. És fontosnak tartom, hogyha egy keresztény közösség választ, akkor lehet előtte beszélgetni, megvitatni, kit látnánk jónak, ezzel nincs semmi baj. Teljesen logikus, hogy méregetjük egymást a szó jó értelmében, pozitív értelmében, milyen jó tulajdonságai vannak, mi alapján látnám azt, hogy ő megfelelő lenne erre a tisztségre. Ez egy teljesen normális, egészséges hozzáállás. Van véleményünk, aztán imádkozunk Isten vezetéséért, elkészülnek majd a megfelelő választási, szavazási lapok, amikre felkerülnek a nevek, és végül a közösség dönt. Kijön egy végeredmény. És egy valóban keresztény közösségről van szó, akkor ezt a végeredményt, ha nem történt csalás, ha csalás történt, akkor meg ne is nevezzük magunkat egyháznak, tehát nyilván nem történik csalás, ha kijön a végeredmény így, hogy ezeket a kritériumokat komolyan vette a közösség, átbeszélték a jelölés folyamatát, imádkoztak, és a közösség titkosan szavazott, akkor el kell fogadni, hogy ez Isten akarata. És el kell fogadni minden egyes személynek. Azoknak, akik nem kerültek fel egyáltalán a szavazólapra is, hogy ők lesznek a presbiterek, és el kell fogadni azoknak is, akik nem lesznek presbiterek, akik pedig lesznek, azt kell elfogadni, hogy ez az én tisztségem. Ha megválasztottak, akkor jön 6 év nagyon komoly szolgálat, ha nem, akkor Isten talán másképp akar engem használni, talán olyan dolgok várnak rám a következő időszakban, amit én még nem tudok, de Isten már tudja, hogy kárára lenne a szolgálatomnak, vagy éppen a munkámnak, vagy bármi másnak, és ezért azt mondta, hogy nem kell. De ha minden így normálisan az Isten akarata szerint történik, akkor egy választás után nincs fellebbezés, nincs a gyülekezetből való kilépés, sértődés, harag, hanem épp ellenkezőleg annak az öröme, hogy megvalósult az Isten akarata. A mai ige és üzenete fontos minnyájunknak, hiszen választani, szavazni fogunk minnyájan, akik a választói névjegyzékben benne vannak. Ugyanakkor jelölhetünk is. A jelölésnél az előbbi alapelvek a szemünk előtt kell, hogy legyenek, milyen embernek kell lennie annak, akit javasolhatok a szavazólapra. Aztán, ha engem jelöltek, akkor mérlegelnem kell, hogy vállalom-e a jelöltséget, nagy megtiszteltetés, a jelölté válás, de hogy Isten engem ott akar-e látni, ezt is el kell kérni. Sokan azt mondják, hogy ez nem nekem való, ebben is el kell kérni a vezetést. Nem kell zsigerből azt mondani, hogy ó, én ezt nem csinálom, hanem Uram, jelöltek. Ott van a helyem, és ha igen, akkor vállalni kell. És el kell fogadni, hogy olyan is lehetséges, hogy valakit jelölnek, de mégsem kerül fel a szavazólapra. Biztosan nem csak 2 név maradt a kritériumok alapján, aki megfelelő volt, de Isten elé csak 2 vittek az apostolok is. Mindez a személyes életünkre is alkalmazható. Nem csak a presbiter választásra igaz, hanem a saját egyéni személyes életünknek sok döntésénél kell használni, alkalmazni. Emlékszem, amikor a kocsit vettem, óriási döntés volt az. Életemben akkor, addig a legnagyobb összeget fizettem ki, 1.100.000 forint. Az én kezem alatt ennyi pénz még együtt nem volt addig. És benne volt minden megtakarításunk, még az egyházmegyétől is kaptunk egy kis anyagi támogatást. Óriási volt rajtam a súly, a felelősség, hogy ezzel a pénzzel én mit kezdek. Nem vehettem ócskaságot. Nem lehetett rosszat venni. Nagyon nagy volt a felelősségem, hogy jó döntés szülessen. És ezeket az kritériumokat gyakorlatilag én is használtam. Meg volt a szűrés, a tapasztalataim a józanész alapján, kértem Istent, és jó döntés született. Engedni kell, hogy használjuk a józaneszünket, a tapasztalatainkat, a szentírás alapján kérhetünk vezetést, és végül engedni kell, hogy az Úr mondja ki a döntést. Az ő akarata legyen meg a személyes életünkben és a gyülekezeti életünkben is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy szeretnél bennünket vezetni, téged is szeretnénk követni, Urunk. Sokszor nem egészen világos az, hogy mit szeretnél. Nem vagyunk eléggé ráhangolódva a te akaratodra. Kérünk, hogy engedd meg nekünk, hogy olyan állapotba kerülhessünk minél többet az életünk folyamán, mint amit itt, ez a 120 főnyi sokaság átélt, hogy napokon át képesek voltak veled kapcsolatban lenni. Úgy szeretnénk, Urunk, mi is úgy élni az életünket, hogy amikor a munkánkat végezzük, akkor is, ha másra koncentrálunk, te ott legyél. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd járjon át így bennünket a te szent lelked, hadd lehessünk annak a rezdülésére, a vezetésére nyitottak, érzékenyek. És könyörgünk, Urunk, azért is, hogy hadd lehessenek a testvérekkel való beszélgetéseink is javunkra, hasznunkra, hadd tudjuk egymást is formálni. És könyörgünk, Urunk, hogy adj vezetést a számunkra a presbiter választásban. Nagyon hálásak vagyunk, hogy 6 évvel ezelőtt is egy olyan presbitérium állhatott fel, amelynek minden tagjáért a mai napig nagyon hálásak vagyunk. És könyörgünk, Urunk, hogy vezess bennünket így, hogy ugyanez a tendencia folytatódhasson. Kérünk, hogy hadd épülhessen a te gyülekezeted, a te egyházad itt a Tetemváron, itt a Deszka templomi gyülekezetben. És könyörgünk, Urunk, hogy az az óriási lehetőség, ami nekünk adatott, abban, hogy intézményeink vannak, ez hadd hasson oda is a Jókai iskolára és óvodára. Vágyunk arra, Urunk, hogy minél többen legyenek, akik teljes Isten ismerettel rendelkeznek, ismernek téged, mint Szent Háromság, megtartó, teremtő, megőrző, gondviselő Istent. És könyörgünk, Urunk, hogy tégy bennünket így igazi testvérekké, szolgatársakká a te dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.